Szép jó estét kívánok a Mária Rádió hallgatóinak. Önök a Naphimnusz Egyesület teremtésvédelmi műsorát hallgatják, és a mikrofonnál a Mária Rádió stúdiójában Nemes Gábor, a szerkesztő műsorvezető, és mindjárt köszöntöm vendégemet, Huszár Andrást. Szervusz András!
Szervusz Gábor, és üdvözlöm a hallgatókat!
Régóta vagyunk barátok, úgyhogy tegeződünk, és a mai műsor felvételről készül néhány nappal az adás előtt, és szorosan kapcsolódik a múltkor megkezdett párbeszédhez. Akkor Gyöngy Ádám volt ugye a vendégem, aki a Laudato Si animátor képzést végezte el, és hát a Laudato Si hétben vagyunk, illetve a hétnek a vége már, és megkezdődött a Laudato Si év, ami egészen jövő 2021. május végéig tart, és ebben a műsorban erről is fogunk beszélni. Fontos, hogy az Európai Unió társfinanszírozásával valósul meg ez a műsor a Baptista Szeretetszolgálat No Planet B programja keretében. Tehát, kedves András, ahogy a cím is mondja, No Planet B, vagyis nincs másik bolygó, nincs még egy bolygó, a te munkásságod is e köré csoportosul, ha szabad ezt így mondani, de kérlek szépen, hogy először is mutasd be a tevékenységedet röviden.
Köszönöm szépen. Egy nagyon izgalmas új kezdeményezésben veszek most részt, amit két volt minisztériumi kollégámmal alapítottunk, ugyanis én az ITM-nek a klímapolitikai főosztályát vezettem több mint 6 éven, illetve a főosztályt csak másfél éven keresztül vezettem, de a főosztályon dolgoztam több mint 6 éven keresztül, és úgy éreztük, hogy érdemes ezt egy picit kívülről is csinálni, ezt az egész fenntarthatóság, éghajlatváltozás ügyet, és ezért az 50. földnapja apropóján 2020 áprilisában megalapítottuk a Green Policy Center nevű szakmai műhelyünket, amely most már nagyon hamarosan nyilvánosság elé fog lépni. Ugye miért hoztuk létre ezt a műhelyt? Hát azért, mert azt gondoljuk, hogy bár a világban egyre több szó esik a fenntarthatóságról, éghajlatváltozásról és a környezeti problémákról, viszont úgy látjuk, hogy Magyarországon még mindig nem eleget beszélünk erről, és nagyon fontosnak tartjuk önmagában a diszkusziót erről, minél több szó essen a problémáról, és persze aztán ez elvezessen a gyakorlati megoldásokhoz. Ugyanakkor, ha beszélnek is róla, azt látjuk, hogy nem elég jó minőségűek ezek a beszélgetések olyan értelemben, hogy az emberek nagyon sok mindennel nincsenek tisztában, amelyek úgy gondoljuk, hogy fontosak ahhoz, hogy egyáltalán érdemi párbeszédet folytassunk a problémakörről, és ugye mi elég sok nemzetközi rendezvényen és beszélgetésen vehettünk részt, ahol nagyon sok mindenki nem jutott el Magyarországról, és érezzük ennek a felelősségét, és ezt szeretnénk mindenképpen átadni, és így növelni, ha lehet, a szakmai párbeszédnek a színvonalát. A harmadik nagyon fontos dolog, ami miatt elkezdtük ezt az egészet csinálni, az, hogy úgy látjuk, hogy csak érték alapú lehet ez a változás, amire szükségünk van. Tehát nagyon sokan amellett érvelnek, hogy esetleg a technológia, vagy valamiféle külső körülmények és politikai elhatározás kérdése az egész, de mi ennél sokkal mélyebbre szeretnénk ásni, és egyébként a Laudato Si-ben is erről beszél Ferenc pápa, ami nekem a kedvenc gondolatom ebből az elég hosszú gondolatsorból, az, hogy magának az embernek a természettel való viszonyát kell egy kicsit újra gondolni, hogy úgy nem mondjam reformálni egy picit, tehát hogy enélkül az alapvető gondolkozás nélkül nem érhetőek el azok a célok, legalábbis én ezt gondolom, hogy nem érhetőek el azok az ambiciózus célok, amikre egyébként szükségünk van, tehát ezek szükséges célok, de ez érték alapon kellene, hogy megtörténjen. És végül, de nem utolsó sorban azért is szeretnénk megnyilvánulni nyilvánosan fenntarthatóság és egyéb környezeti ügyekben, mert szeretnénk behozni olyan szempontokat a vitába, amelyek talán eddig kevésbé jelentek meg, és a keresztény konzervatív hagyományból fakadnak egyébként, és azt látjuk, hogy ezek érdemi válaszokat tudnak nyújtani a probléma kezeléshez. Ugye nem többek között a teremtett világvédelme egy ilyen gondolatkör, amit nagyon szépen tovább lehet gondolni, és sok minden következik belőle. De ugyanilyen fontosnak gondoljuk például a patrióta természetvédelmet, amiről már a miniszterelnök is beszélt idén februári évértékelőjében. Tehát, hogy egyszerűen hazafias kötelességünk az, hogy megőrizzük a gyönyörű Kárpát-medencei teremtett élővilágot. De ugyanígy ide sorolható például az idézőjelben vett ugye egyszerű életmód, ami meg a fogyasztói társadalomnak egyfajta kihívása lehet, vagy ellenpontja lehet. Úgyhogy ezek azok a szempontok, amelyeket mindenképpen szeretnénk egy picit jobban megjeleníteni a beszélgetésekben.
Hát akkor tulajdonképpen mondhatjuk, hogy először jelenik meg ez a szerveződés a médiában?
Igen,
a Mária Rádió hallgatói, igen. Az elsők, akik ezt...
Így van. Ezt külön köszönöm a lehetőséget.
Nagyszerű. Hát sok mindent mondtál, és az egyik utolsó megfogalmazás volt ugye a fogyasztás, amit említettél, és itt van előttem a fenntartható fejlődési céloknak az egyik kártyája, és a 12-es, az a felelős fogyasztás és termelés, és nagyon izgalmas kérdés az, hogy ugye ennek a keretrendszernek, ennek a 17 célnak, ami ugye 15 évre született, és a műsorunkban is korábban sokszor beszéltünk már erről. Elsősorban, tehát te úgy említetted, hogy reformok, nagyon izgalmas, hogy itt az SDG-k, tehát ez a keretrendszer úgy említi a címében már, hogy a világunk átalakítása. Tehát fontos azt tudni, hogy valóban, ahogy a Szent Atya fogalmaz, hogy a közös otthonunk gondozása, és hogy az SDG-k pedig a világunk átalakítása, tehát ez két nagyon erőteljes input, vagy hatás, ami ugye 5 évvel ezelőtt született meg, és azóta ugye olvasható, és az is nagyon izgalmas, hogy ugye Green Policy a cím, de hogy majd a cselekvés irányába. Ezzel kapcsolatban mit terveztek, vagy mit gondolsz kimondottan cselekvésnek, ahogy a Laudato Si is említi, hogy ez egy cselekvő enciklika?
Igen, egy pillanatra visszacsatolnék arra, amit mondtál a fogyasztás kapcsán, vagy az SDG céloknak a leírása kapcsán, hogy átalakítani a világunkat. Ez nagyon izgalmas, mert elvezet ahhoz a szerintem elég szerencsétlen felosztáshoz, hogy itt valamiféle a környezetvédelem és a fenntarthatóság ügyét valamiféle ilyen baloldali mozgalmakhoz szokták sorolni, mondván, hogy itt óriási forradalmakra és átalakításokra van szükség. Mi pont abból a szempontból közelítünk ezekhez, hogy úgy látjuk, hogy valamiféle visszatérésre lenne inkább szükség az előre menekülés helyett. Ugye, hiszen a korábbi években vagy évszázadokban nagyon szépen megvolt ez a harmónia ember és természet között. Persze erre lehet azt mondani, hogy nem volt meg a technológia hozzá, hogy kellően tönkre tegyék a bolygót addig, de úgy látjuk, hogy egyébként az egy sokkal inkább érték alapú világ lehetett, és ezt próbáljuk visszahozni. És tulajdonképpen a fogyasztás, én azt gondolom, hogy az valamiféle ilyen, valaminek a helyére lépett bizonyos értelemben az emberek életében, és sokszor már ilyen stresszoldó jelleget ölt ez a belső kényszer, hogy fogyasszunk. Zlinszky János mesterem és kollégám, barátom szokta mondani, hogy addig nagyon, nagyon kevés sikerrel kecsegtet ez az egész fenntarthatósági fordulat, amíg özöllenek ránk a reklámok és az egyéb ilyen fogyasztást ösztönző üzenetek és kényszerek. Ugyanakkor azt gondolom, hogy természetesen a realitások talaján kell állni, tehát fogyasztás lesz és szükség is van rá, hiszen a mai ember már talán nem is alkalmas, legalábbis az én generációm, vagy talán még a fiatalabbak már annyira hozzászoktak ahhoz a kényelemhez, amit a fogyasztás nyújt nekik, hogy hogy ezt valószínűleg nem is lehet nagyon visszafordítani, viszont nagyon fontos, hogy ez felelősen, és én talán még egy szót hozzátennék, hogy tudatosan történjen. Tehát egyszerűen fel kéne ismerni sokkal inkább azt, hogy valójában mire van szükségünk, és valójában milyen szempontok alapján van valamire szükségünk. Ugye ez most nagyon, nagyon más irányba alakul. Az, hogy mi mit szeretnénk ez ügyben csinálni, az viszonylag összetett kérdés. Ugye mi elsősorban az elmélet és a policy making, tehát a mit kell csinálni típusú beszélgetések világából jövünk, de abszolút látom azt, amit te mondasz, hogy van egy olyan percepció a társadalomban, hogy itt már eleget dumáltak, itt most már tényleg kéne valamit csinálni. És ez azt gondolom, hogy nagyon fontos, és mi ebben biztosan példát szeretnénk mutatni. Csak egy nagyon rövid kezdeményezést mondanék neked. Mi azt határoztuk el a kollégákkal, hogy minden bevételünknek bizonyos százalékát félretesszük egy úgynevezett offset alapba a cégnél, ami azt fogja jelenteni, hogy ezt ugye mondjuk egyéves periódusokban fogjuk felhasználni. Az offset alap, ez azt jelenti, hogy mi megpróbáljuk kompenzálni majd minden évnek a végén, vagy egy adott időpontban évente azokat a kibocsátásokat, amiket a saját tevékenységünk okozott egyébként óhatatlanul is, bár szeretnénk minél kevésbé, hogy mondjam, környezetet terhelő módon működni, de a lényeg az, hogy kifejezetten egy ilyen kompenzáló tevékenységet fogunk végezni minden évben egyszer. Mi lehet ilyen? Ugye a legismertebb az például egy faültetés, nem egy darab, hanem a faültetés. Viszont nagyon izgalmasnak tartjuk azt a kezdeményezést, amit a Magyar Nemzeti Bank indított el, vagy legalábbis én ott hallottam róla először, hogy ezek a bizonyos offset tevékenységek, tehát amikor kompenzálják a cégek a saját kibocsátásaikat, vagy az államok, nagyon sokszor külföldi országokban történnek meg, azért, mert mondjuk ott olcsóbb, vagy ott egyszerűbb kivitelezni, stb. De a Magyar Nemzeti Bank azt mondta, hogy ők viszont Magyarországon fogják ezt megtenni, és ezt nagyon fontos iránynak gondoljuk, és mi is ebbe az irányba fogunk menni, tehát hogy valamiféle magyarországi helyen fogunk végezni egy olyan tevékenységet, ami egy picit kompenzálni tudja ezeket. Ugyanakkor, amit mi leginkább hozzá tudunk tenni a konkrét cselekvéshez, az, hogy nagyon szeretnénk projekteket segíteni, akár már a kitalálás szintjén, tehát projekt ötletfejlesztésben is szeretnénk részt venni, de pályázatok írásában gondoltuk, hogy hasznosak tudunk lenni, illetve akár a végrehajtás egyes kérdéseiben is tudunk majd segíteni, reméljük a végrehajtóknak.
Nagyon izgalmas, amit mondasz, ez a környezetterhelés, ami egy bizonyos fokig ugye természetes, tehát itt a nagy kérdés, amikor környezetszennyezés vagy túlterhelés ugye az életmódunkkal. Egy valaki jut most eszembe, aki egyébként egyetemen tanít, aki a magánéletében is ezt használja, ezt a módszert, tehát a külföldi utazásai miatt, munkahelyével kapcsolatosan ez már egy óriási lépés, hogyha valaki ezt kompenzálja, mondjuk így, ő a személyes életébe, tehát az egész család mondta, hogy mindenképpen egy pár évvel ezelőtt történt, hogy tengerhez szerettek volna menni a gyerekek, és elmentek, de ő a kiadásaihoz hozzátette ezt a bizonyos faültetést, és ez nagyon-nagyon örvendetes. Én magam is egyszer egy külföldi konferencián megkaptuk azt a kérdést résztvevők, hogy vajon melyikünk cége az, amelyik kompenzálta, vagy offset módon, tehát valamit tett a környezetért, azt hangsúlyozandó, hogy ez ellentételezése annak a környezetterhelésre, amivel járt az, hogy egyáltalán ide megérkeztünk ebbe az európai városba. Úgyhogy ez egy nagyon izgalmas kérdés. Biztos vagyok benne, hogy ez egy komoly diskurzus, mert ez nyilván nem azt jelenti, hogy mi végtelenül terhelhetünk, szennyezhetünk, tehát például ugye a helyi levegőnek a terhelés vagy szennyezése, az nem azt jelenti, mondjuk egy városközpontban, ahol amúgy is rossz a levegő, és ugye, hogy ha autóval ott keresztül hajtunk, akkor nyilván van ennek egy ilyen perspektívája, hogy máshol viszont egy fát ültetünk, tehát nem teljesen ugyanaz, egy nagyon izgalmas diskurzus, de az, hogy így indultok, és hogy ez eredetileg már a tervek között szerepel, ez fantasztikus, és ezt ugye öröm hallani. Hozzátetted ugye egyből, hogy de próbáljátok az ökológiai lábnyomot amúgy csökkenteni, tehát ez így egészül ki. Hát nagyon nagy örömmel adunk majd hírt egy év múlva, hogy mit sikerült végezni ebben a munkában, illetve hogy kíváncsian várjuk majd azt is, hogy milyen környezetterheléseket számoltatok magatok össze. Tehát ugye itt a pandémiás időszak alatt sokan rájöttek, hogy ez a otthoni munkavégzés, a home office, az nem csak azt jelenti, hogy otthonról dolgozunk, és időt nyerünk azzal, hogy amíg a munkahelyre elmegyünk, meg visszajövünk, hanem tulajdonképpen a közlekedési eszközöket nem használjuk. Ez lehet ugye autó, vagy akár a tömegközlekedés is, hanem otthonról dolgozunk, és nem csak időt, hanem környezetterhelést is. Hát a világban voltak ilyen mutatók, hogy tisztább lett az ég, a levegő Kínában néhány napig, vagy néhány hétig, aztán ugye sok minden visszaállt. De nagyon fontos az is, hogy ne ugyanott folytassuk, ahol abba hagytuk. Ugye az angolban nagyon szeretik ezt a vissza a normalitásban, ez az egyik szlogen, a másik pedig, hogy back better, tehát valami jobbra. Ezzel kapcsolatban mi az álláspontod?
Sokszor esik abba a hibába az ember, aki ezzel a témával sokat foglalkozik, hogy az a benyomása, hogy most mindenki arról beszél, hogy zöldebb helyreállás legyen, fenntartható pályára állítsuk a világot, és erről tényleg nagyon sokan beszélnek, akár ha a közösségi média felületeit olvassa az ember, vagy az internetet. Egész komoly nemzetközi szervezetek, az ENSZ, Nemzetközi Energiaügynökség, stb. Ehhez képest, hogyha viszont kicsit kitekint az ember a nemzetközi sajtóban, meg a hírek világában, hát akkor már nem ennyire egyértelmű a kép, azt gondolom. Sőt, én a napokban olvastam azt a hírt, miszerint Kínában már gyakorlatilag visszaállt ugyanarra a szintre a légszennyezés, vagy a üvegházhatású gázok kibocsátása, mint az előtt. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez egy nagyon-nagyon hamar bezáruló időablak, amiben most vagyunk. Örömmel látom, hogy az Európai Unióban gondoljuk talán megint a legkomolyabban ezt az egészet, és ugye egészen friss hír, hogy sikerült megegyezni a következő 7 éves költségvetéséről az Uniónak, ahol rengeteg pénzt fog az Unió legalábbis a tervek szerint fordítani ilyen zöld projektekre, meg zöld átalakulásra. Persze, hogy mi a zöld és mi nem, az egy külön beszélgetés témája lehetne. Szóval azt gondolom, hogy megvan ez a lehetőség, és ilyen értelemben a járványhelyzet segített ezen, de ez egy nagyon hamar bezáruló időablak, és különösen abból a szempontból, hogy ugye hogy az IPCC, a Kormányközi Klímavédelmi Testület is kimutatta, egy-két éves periódusában vagyunk annak, hogy eldőljön az, hogy merre indulnak el azok a pályák, amin haladni tudunk, legalábbis mai tudásunk szerint. Úgyhogy én ezt egy nagyon fontos, erősítendő gondolatnak vélem, hogy ne álljunk vissza ugyanarra a pályára, de ezt nem lehet elégszer elmondani, mert ahogy a kínai példa is mutatja, ez nagyon hamar sajnos megtörténhet. Ugye Amerikában most sokkal nagyobb a baj, és ők még nem a visszaálláson gondolkoznak, hanem egyelőre a járványnak a megállításán, Dél-Amerikában is, stb. Én azt gondolom, hogy a kínai lehet egy rossz példa, ami intőjel, és talán az európai gondolkozás lehetne a jó példa arra, hogy megmutassuk másoknak is, hogy egyébként lehetséges ez az átállás.
Igen, tehát back to better. És ami nagyon érdekes még, és említetted a technológia, hogy nagyon sokan azt várják, illetve a technológiától, az új műszaki megoldásoktól várják itt a megoldást. Tehát, hogy ott tartunk, hogy fogyasszunk úgy, mint régen, illetve nem is fogyasztunk, hanem ezzel túlfogyasztunk. Tehát, hogy a fogyasztás, az energia, amikor ugye mínusz 20 fok van, vagy adott esetben van, ahol mínusz 38 fok van, vagy plusz 38 fok van, akkor természetes, vagy ugye itt a stúdióban ég a lámpa, tehát ez a fajta fogyasztás, ez egy normál fogyasztás, egy célt szolgáló. Itt csak az a nagy kérdés, hogy a túlfogyasztás az ugye kinek mit jelent, és ez is egy nagyon érdekes kérdés volt ugye az elmúlt időszakban, amikor hát zárva voltak a boltok, valóban ugye interneten lehetett rendelni mondjuk egy luxustáskát, de külön egy beszélgetést megérne, vagy kutatást, hogy azok, akik mondhatni kényszeres vásárlók, hogyan fedezték föl azt, hogy egy héter egyszer bevásárolnak. Nyilván az is energia, de a hűtőszekrényben vagy a fagyasztóba tartják, ugye a városi környezetben elsősorban, ahol ugye nincs hűvös kamra, de ráálltak egy olyan életmódra, ami korábban számukra elképzelhetetlen volt.
Nekem egy kedvenc példám ez a légkondi, ugye otthoni hőmérsékletünk, ami szerintem igazán viccesen, vagy ilyen szemléletesen mutatja azt meg, hogy mennyire túl toljuk bizonyos értelemben a dolgokat. Ugye, ha megfigyeljük, és talán a hallgatók is akár saját életükből is tapasztalhatják ezt, télen szeretünk 22, 3, 4 fokra fölkapcsolni a fűtést. Tehát akkor úgy érezzük jól magunkat. Nyáron meg szeretjük 20, 19, 18 fokra letekerni. Miközben ugye ugyanaz a testünk, és ugyanaz a kéne, hogy legyen a hőérzetünk. Persze nyilván ezt befolyásolják a külső körülmények, csak hogy azt akarom mondani, hogy egy otthoni, egy zárt közegben télen ugye sokkal melegebbet használunk adott esetben, nyáron meg sokkal hidegebbet, és már óriási dolog lenne az, hogyha például beállítanánk mondjuk 20 fokra, vagy 21 fokra télen-nyáron, és akkor nem lenne ez a nagy kilengés. Én pár évvel ezelőtt volt szerencsém Bangkokban egy konferencián részt venni, ott egészen elképesztő ez a különbség a kint és a benti hőmérsékletek között, tehát egyszerűen az embernek már be sincs kedve menni egy üzletbe, mert ilyen 17 és 16 fok közötti hőmérséklettel találkozik, holott kint meg nagyon meleg van. Igen, talán ez a túlfogyasztás a kulcs szó, persze ez ugye azért egy nehéz fogalom, mert kinek mi a túlfogyasztás, és szerintem a legnagyobb probléma az, hogy ma az is túlfogyaszt, aki úgy gondolja, hogy nem fogyaszt túl, mert egyszerűen nem gondolja át azt, hogy az a fogyasztás, ami számára teljesen megszokott, és azt gondolom, hogy azért is érdemes erről beszélni, mert sokszor fel sem tűnik, tehát egyszerűen nem is gondolkodik az ember ezen, elmegy a boltba, megveszi, amit nagyjából szokott, vesz egy ruhát, vesz ezt, vesz azt, és nem is gondol arra, hogy egyébként egyrészt van-e arra tényleg szüksége, másrészt én azt látom még nagy problémának, hogy egyszerűen nem nézzük meg, amit fogyasztunk. És ugye azt te mondtad nekem rögtön, amikor a múltkor találkoztunk, hogy, és ez nagyon igaznak gondolom, hogy azzal szavazunk, hogy hol vásárolunk. Tehát, hogyha mi nagy bevásárlóközpontba, nagy külföldi bevásárlóközpontba költjük el a pénzünket, akkor bizony arra szavazunk, hogy ők itt legyenek, és minél több árut ide behozzanak nekünk például, és nem arra, hogy a magyar kistermelőnek jobb legyen, vagy ő is meg tudjon élni, stb. Úgyhogy ha már ideig eljutnánk, hogy az emberek ezt tudatosítanák, hogy minden egyes pénzköltés egy szavazat arra, amire én azt elköltöm azt a pénzt, már olyan értelemben szavazat, hogy támogatom az ő tevékenységét, akkor szerintem már egy nagyon fontos lépcsőt lépnénk ezen a tudatosságon, mert akkor azt lehet mondani, hogy rendben, akkor én azt szeretném támogatni, és akkor nekem ez egy tudatos döntésem valamiért. Csak egyszerűen jussunk el oda, hogy miért. És hogyha ezt a kérdést feltesszük magunknak, akkor lehet, hogy olyan válaszokra jövünk rá, amire eddig nem.
Igen, gyűlnek a szavak a szótárunkban, amiket újra kell gondolni, ilyen a fogyasztás, ilyen a fenntarthatóság, ugye pont említetted, hogy 50 évvel ezelőtt az első földnapja. Van, aki már nem is használja azt, hogy fenntarthatóság, mert ahogy élünk, az ugye nem fenntartható. Mi lenne, ha mindenki a Földön úgy élne, ahogy Észak-Amerika, Nyugat-Európa és ide Magyarországot is most már hozzá tudjuk venni, ilyen szempontból sajnos, tehát ugye nagy a lábnyom. Azt gondolom, hogy a mi hitünk szerint ugye nem a technológiában lesz csupán a megoldás, hanem hogyha újra gondoljuk a szokásainkat, meg egyáltalán, hogy mitől várjuk a boldogságot, tehát én azt gondolom, hogy ugye a Biblia is erről sok helyen ír, és hogy ezek valóban pótcselekvések, amikor úgymond túlfogyasztunk. Tehát az élet lényeges területe, például egy beszélgetésben, vagy egy sétán, vagy egy kiránduláson, eszmecsere, vagy egy pohár bor melletti beszélgetés, ezek igazából tudnak olyan örömet, megelégedettséget okozni, mint sok minden más ilyen program. És ez azért is jó, mert ugye hogy különböző generációkat képviselünk most itt a Mária Rádió stúdiójában, és öröm ezt tőled hallani, András. Volt nemrégiben egy beszélgetés, amin részt vettél fiatalokkal, a teremtett világ megőrzése, vagy a teremtés védelemről. Most így befejezésül a műsor vége felé kérlek, hogy oszd meg itt a tapasztalataidat.
Igen, köszönöm szépen a kérdésedet. Ez egy nagyon fontos gondolkozás, amiben volt szerencsém részt venni az Aquinói Szent Tamás közéleti műhelynek az ifjúsági szekciójában vettem részt, bár én már meghaladtam a felső korhatár, de külön engedéllyel részt vettem a beszélgetéseken. Nekem nagyon-nagyon pozitív volt a tapasztalatom. Tehát ott ugye fiatalokkal volt szerencsém eszmét cserélni, és én azt hittem, hogy én leszek ott a legzöldebb, vagy ilyen, nem tudom, ilyen radikális gondolkodó, és ehhez képest majdnem, hogy azt éreztem, hogy én vagyok a legkonzervatívabb, mert annyira nagy volt a tetvágy, és a, hogy mondjam, a pozitív értelembe vett tenni akarás a fiatalokban, ami számomra nagyon-nagyon pozitív volt, és pozitív meglepetés volt, hogy ez így van. Ugye ez az Aquinói Szent Tamás közéleti műhelyben nagyon sokan sok témáról beszélgettek. Mi ugye a teremtésvédelem témáját érintettük, de szó volt a keresztény szabadságról, keresztény emberképről, keresztény kultúráról, és a valóság keresztény olvasatáról is. Azokban én nem vettem részt, de a teremtésvédelmi munkacsoport, hogy így mondjam, nagyon-nagyon izgalmas és sokféle témát érintett. Egyáltalán magáról a teremtésvédelemről beszélgettünk sokat, és ennek az értelmezéséről, vagy hogy ez mit jelent a mai fiataloknak, mit tudnak ezzel a fogalommal kezdeni. Volt szó az egyén versus közösség felelősségéről, globalitás és lokalitás viszonyáról, az egyház szerepéről, az egész fenntarthatósági átmenetben. Úgyhogy azt gondolom, hogy nagyon fontos témákat érintettünk, amiből most összeállt egy ilyen írásos lenyomat, és ez hamarosan remélem, hogy el tud jutni nagyobb nyilvánosság elé is.
Köszönöm szépen, András. Hát reméljük, hogy a közeljövőben a Mária Rádióban is tudunk majd erről beszélni, hogyha ez nyilvánosságra kerül, és nagyon szépen köszönöm a gondolataidat, hogy befáradtál a stúdióba, és a hallgatóknak pedig köszönöm a figyelmet. A mai műsor az Európai Unió társfinanszírozásával valósul meg a Baptista Szeretett Szolgálat No Planet B programja keretében. Kedves András, köszönöm, hogy eljöttél még egyszer.
Nagyon szépen köszönöm a lehetőséget.
És akkor bízunk benne, hogy majd folytatjuk.
Én benne vagyok.
Dicsértessek a Jézus Krisztus.
Teremtésvédelem. A Naphimnusz Egyesület műsorát hallották a teremtett világ védelméről.